A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet április első vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá ezt a mostani együttlétünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. zsoltárunk első verszakát énekeljük. A 65. zsoltárunk így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Testvéreim, Istennek ígéjét, ugyanint az írva található a 25. zsoltárban. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt a 25. zsoltárból az első 10 verset. Uram, hozzád emelem lelkemet, Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned bízik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, minden nap benned reménykedem. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságom vétkeiről és bűneimről ne emlékezz meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban vezeti az alázatosokat, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem, és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intéseit. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreink, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 399. számú énekünk első három versszaka eléneklésével. A 399. számú énekünk első három versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ismét arra hívsz bennünket, hogy a te jelenlétedben csendben lehessünk. Elcsendesedjen bennünk mindaz, ami külső lárma és zaj, de elcsendesedjen bennünk az is, ami belső lüktetés, félelem, aggodalom, vagy az életnek zakatolása, azért, hogy ebben a csendben igazán reát tudjunk figyelni, és hadd vizsgáljuk meg azt, hogy egészen átadtuk-e neked mindazt, ami kár és szemét. Tied-e a mi életünk egészében, minden vonatkozásában, vagy sok mindent elkülönítünk, önállósítunk, sok mindent visszalopunk onnan a te oltárodról. Köszönjük, hogy ez a csend alkalmas arra is, hogy megvizsgáljuk, milyen csodálatosan bántál velünk az elmúlt hét napjaiban is. Megmutattad jóságodat, gondoskodásodat, nem vontad meg tőlünk a te kegyelmedet, oltalmadat. Érezhetjük azt, hogy körülveszel bennünket, körülvesz bennünket az az isteni erő és hatalom, amely őriz az üdvösségre. Annyi minden érhetne bennünket, ami összetöri a hitet, ami elcsábít bennünket az igazság ösvényéről. De te tartasz minket azért, hogy megmaradjunk közelségedben, és megmaradjunk a jó irányban. Köszönjük neked azt, hogy kívülről és belülről meggazdagítottál bennünket. Annyi áldás szállt alá. Köszönjük neked a mindennapi kenyeret, a lelki táplálékot. Köszönjük a szeretteinkkel való közösséget. Köszönjük neked azt, hogyha jót cselekedhettünk, és a jóban volt örömünk. Köszönjük, hogyha azzal, amit számunkra kimértél, jól tudtunk bánni, és volt megelégedett szívünk, nem panaszkodtunk és elégedetlenkedtünk állandóan. És köszönjük azt, hogyha áldást jelenthettünk a másik emberre is. Tudtunk megállni mellette, és odafigyelni rá, valami jót közvetíteni annak a másik embernek az életében. Áldunk azért is, Istenünk, hogy akkor, amikor bűneinket kell számba vennünk, akkor nem csupán orcánk pirulása, nem csupán a szégyen, ami a miénk, hanem ugyanakkor az a bizonyosság is, hogyha noha gyarlók vagyunk, te mégis szeretsz, és kegyelmedből megváltani akarsz. Azt akarod, hogy ne a bűn legyen erősebb bennünk, és ne a bűné legyen az utolsó szó, hanem azért a megváltó kegyelemé, ami bennünket megszabadít, megtisztít, és megújít az akaratod szerint való életre. Köszönjük az örömöt, de hadd köszönjük meg neked a könnyeket is, hiszen azt is felhasználod a mi lelki épülésünkre. Olyan jó, hogy fájdalmainkban, veszteségeinkben velünk vagy, te vagy a támasz, te vagy a vigasztaló, és ott vagy most is betegágyak mellett, vagy elesett emberek mellett. Hogy ebben a nyugalomnapban mutasd meg nekik közelségedet, és mutasd fénysugárt is, akkor, amikor a jövendőbe tekintenek. Vonj minket magadhoz, prédikáltass közöttünk a te ígédet, és hadd teremje meg ez az íge azokat a gyümölcsöket, amelyeket elvársz tőlünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk testvérek az ige meghallgatására a 162. számú énekünkkel. A 162-es számú énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 16. fejezetének 13-tól 17-ig, valamint 21-től 24-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Máté evangéliumából a 16. fejezetből 13-tól 17-ig és 21-től 24-ig terjedő verseit. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Amikor pedig Jézus Cézária Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, az ember fiát kinek tartják az emberek. Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy, Simon Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, és harmadnapon feltámadnia. Péter félrevonta őt, és fedni kezdte, Isten őriz, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és azt mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy nekem, mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekéire. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, noha ez a most felolvasott bibliai ige szakasz két részre bomlik, én most az ige hirdetést mégis három részre szeretném osztani. Az első azzal kapcsolatos, hogy a hit dolgaiban nekünk végső és fentről jövő válaszokra van szükségünk. Éppen azért, mert igazából csak ez segít rajtunk, és csak ezt tudja döntő módon meghatározni, megváltoztatni a mi életünket. Jézus Krisztus földi életútjának a végéhez közeledik. Körülbelül 2,5 esztendő telt el földi színre lépése óta, és már alig van 1/2 esztendő a golgotai keresztre feszítésig. És most életének ezen a pontján fontosnak tartja, hogy élére állítja azt a kérdést, hogy tudniillik az emberek, kinek gondolják őt, hogyan látják őt. És ezen belül még inkább érdekli azt, hogy a tanítványai, a tanítványi kör mit gondol Jézus Krisztusról. Egyfelől tehát mit gondolnak az emberek az embernek fiáról. És akkor ilyeneket olvasunk, hogy valaki azt mondja, hogy ő Keresztelő János, más azt mondja, hogy Illés vagy Jeremiás, megint mások azt mondják, hogy ő a legnagyobb a proféták közül. És valóban ebben az utóbbi válaszban van igazság mag, van igazságtartalom, hogy valóban Jézus Krisztus az, aki a legnagyobb proféta. De érezzük, hogy ezekben a válaszokban nem kapjuk meg a végső választ, a fentről jövő döntő válasz. Gondoljunk bele, testvéreim, hogyha a tanítványok csak ezen a szinten maradnak meg, hogy Jézus Krisztus egy nagyobb proféta, egy nagyobb tanító, akkor vajon vállalták volna azokat az áldozatokat, amelyeket Jézus Krisztusért megtettek. Tudjuk azt, hogy Jézus feltámadása után elküldi a tanítványait. Tegyetek tanítványokká más népeket is. Tudjuk, hogy milyen hatalmas távolságokat megtesznek ezért, áldozatot hoznak, és tudjuk, hogy János kivételével, akit száműznek Pátmosz szigetére, a többi tanítvány mind vérét áldozza Jézus Krisztusért. Na most, ha ezek a tanítványok csak eddig a szintig jutnak el,
hogy Jézus egy olyan ember, aki egy hatalmas próféta, aki szép tanításokat, erkölcsi tanításokat ad nekünk, akkor nem biztos, hogy egy emberért ezeket a hatalmas áldozatokat megtették volna. És hadd kapcsolódjunk mi magunk is itt ehhez az igéhez. Hogy tudnélik, ami hitünk, ami életünk, ami szemléletünk, az hogyan kapcsolódik Jézus Krisztushoz. Mert lehet, hogy elvileg mindannyian egyetértünk azzal, hogy Jézus megváltó, hogy Jézus szabadító. De gyakorlatilag is így éljük ezt meg. Nagyon sok ember csak eddig a szintig jut el, hogy Jézus kiváló tanításokat mond, Jézus egy hatalmas próféta, elviekben egyetértek vele, de a többi tanítását, ami már arra tekint, hogy ő szabadítóként, megváltóként jött el, azt már talán kevésbé tudjuk elhinni. Jézus Krisztus élére állítja ezt a kérdést. Higgyétek el, életünk sarkalatos pontjain fog az eldőlni, hogy mennyire mély a meggyőződésünk, mennyire mély a hitünk, és mennyire Krisztus erejéből táplálkozik mindaz, amit belső bizonyosságnak, vagy pedig hitnek tartunk. Ha csak ezen a szinten maradunk meg, hogy Jézus Krisztus egy nagyobb próféta, akkor higgyük el, hogy előbb vagy utóbb kudarcot fogunk vallani. Nem fogunk tudni igazán szeretni, nem fogunk tudni 7-szer vagy 70-szer megbocsátani, és nem fogunk tudni a kísértések közepettesen megállni, hanem nekünk el kell jutni a végső válaszig, a fentről jövő válaszig. Ezért kérdezi meg Jézus Krisztus a tanítványait, hogy ti kinek mondotok engem? És tudjuk, hogy Péter azt válaszolja, hogy te nem csupán egy nagyobb próféta, egy nagyobb tanító vagy, hanem te vagy az élő Istennek fia. És figyeljük meg, hogy mit reagál erre Jézus Krisztus. Azt válaszolja, hogy nem test és vér mondja ki ezt veled. Vagyis, hogy nem emberi forrásból fakad ez a válasz, hanem a mennyei Atya erősítette meg ezt a te szívedben. Jézus megerősíti mindezt. Igen, a végső igazság az mindig csak fentről jöhet, és mindig csak az Isten erősítheti meg a mi szívünkben, ami hitigazsággá, ami belső valósággá válhat a mi életünkre nézve. Az egyik lelkipásztor ismerősöm mesélte el egészen friss élményét, valaki felnőtt konfirmációra jelentkezett. Az illető annak idején nem konfirmált le, és most úgy érezte, hogy ez nagyon fontos az ő számára. Mielőtt azonban ez megtörtént volna, nyilvánvalóan megelőzte néhány beszélgetés. És elmesélte ez a lelkipásztor ismerősöm, hogy ilyenkor a beszélgetés során megpróbálja feltérképezni, hogy az illető személy meddig a szintig jutott el a hit dolgaiban. Null ponton van, vagy pedig már valamit megértett az Istennek dolgaiból. És akkor miközben hallgatta ezt a szemét, egyre inkább kivilágott előtte, hogy sok mindent már megértett, és sok minden már ilyen belső igazsággá vált az ő életében. Többek között elmondotta azt, hogy reggel is, meg este is imádkozik, megköszöni a jót is, meg a rosszat is. A jót azért, hogy abban felfedezhette az Istennek áldását, a rosszat pedig azért, hogy azáltal is az Úristen valamit ki tudott munkálni az ő életében. Aztán többek között elmondta azt, hogy két tragédiától mentette meg az Úristen. Egy autóbalesettől, másfelől pedig egy olyan helyzettől, amelyben az események reázódultak. És nem tudta, hogy életének ezen a pontján hogyan oldja meg ezt a helyzetet. És valamiképpen azt kapta üzenetként az Úristentől, hogy állj meg, csendesedj el, és hagyd, hogy én helyrehozzam életednek dolgait. Melléd állok, és megsegítelek. És meséli ez a személy, hogy mikor visszagondolok életemnek erre a szakaszára, mind a mai napi libabőrös leszek. Hogy mennyire szépen elrendezte az Úristen azt, amit én emberileg nem tudtam volna elintézni. Megint, ha a lelkipásztor test és vérként elkezdené magyarázni az Istennek igazságait, akkor az lehet, hogy csak külső igazság marad. Tudjuk azt, testvéreim, hogy az Úristen csak szent lelke által tudja úgy megragadni az emberi szót, hogy az ne egy külső igazság maradjon, hanem belső meggyőződéssé váljék a mi életünkben. Aztán azt is elmondta ez a fiatalember, hogy magánvállalkozása van, és megélelte az Úristen benne azt az igazságot, hogy vasárnap neki nem szabad dolgozni. Hogy az az Istennek szentelt nyugodalomnak, pedig magának szerezhetne profitot, és mégis tudja, hogy abban nincs ott az Istennek áldása. Megint lelkipásztorként, mint test és vér, magyarázhatta volna, hogy vasárnap nem szabad dolgozni. Vagy elmondhatom innen a szószékről is ezt. De az Isten szent lelke által ezt nem vési a szívünkbe, ha ez valakinek az életében nem válik belső igazsággá, akkor úgy is át fogja hágni ezeket a törvényeket. Addig, amíg a külső igazság, addig, amíg az Isten szava nem válik belső igazsággá, belső meggyőződéssé, addig úgy is folyamatosan ezeket át fogjuk hágni. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy boldog vagy te, Péter. Mert valóban különleges boldogság ez. Amikor valaki átéri, hogy nem csupán emberi információt hallok, nem csupán szép igazságokat, hanem úgy hallom meg ezeket az ígéket, ezeket az isteni igazságokat, hogy az belső tartalommá, belső meggyőződéssé válik az én életemben. És akkor már nem azért tartom be az Istennek parancsolatait, mert ezt várják el tőlem a testvérek, vagy ezt várja el tőlem a lelkipásztor, hanem azért, mert az Isten a szívembe véste ezeket az ígéket. Szükségünk van ilyen fentről jövő, végső igazságokra, mert ezek tudják aztán igazán megváltoztatni a mi életünket, és átformálni. Nem sokára a gyülekezetünkben újból konfirmációra fog sor kerülni. És higgyétek el, ilyenkor mindig ott van bennem a belső aggodalom és félelem. Hogy vajon lesz-e valami abból, amit megint test és vérként, emberként megpróbáltunk átadni ezeknek a fiataloknak. Mert a külső kényszer az ott van. A szokás, hogy a szülők elküldik a gyermekeket, itt vannak másfél vagy két esztendeik, sok mindent megpróbálunk mi is hitigasságként átadni az ő életükben, de vajon eljutnak-e arra a szintre 16 évesen, hogy az belső igazsággá, ilyen belső meggyőződéssé válik az ő életükbe, hogy aztán majd ne azért jöjjenek ide-vissza, hogy lássanak, hogy ezt mi elvárjuk, hanem azért, mert az Isten így fentről jövő igazságként a szívükbe véste az igazi tartalmat és az igazi lényeget. Vagy hányszor történik meg, testvéreim, hogy eljövünk ide az Isten tiszteletre, hallunk szép igazságokat, elvileg egyet is értünk vele, és mégsem érezzük, hogy az igazán átforrósított volna bennünket, mert következő nap talán ugyanabba a vétekbe esünk bele. Egyfelől tehát ez az üzenet. Nem elég odáig eljutni, hogy Jézus Krisztus nagyobb próféta, nagyobb tanító, hanem el kell jutni erre a végső igazságig, hogy ő valóban olyan megváltó, szabadító, aki a tegnapi vagy a mai bűneidre is kész bocsánatot hozni. A második egységben Jézus Krisztus arról beszél, ami vár rá ebben a fél esztendőben, és főleg ennek a második szakaszában. Így olvasok ezt a 21. versben, ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól, írástudoktól, és meg kell öletnie, harmadnapon feltámadnia. Igazából ebben a versben három dolgot jövendől meg Jézus Krisztus. Egyfelől megjövendőli az ő szenvedését. Fel kell mennem Jeruzsálembe, és ott nekem sokat kell szenvedni. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy miből állott ez. Hogy elfogták, elárulták, szembeköpték, megkorbácsolták, keresztre feszítették, és ráadásul Jézus mindezeknek a tudatában volt. Előre tudta, hogy mindezek be fognak következni az ő életében. De ezt az üzenetet hadd kössem most olyan módon a mi életünkhöz, hogy ugyanakkor a tanítványoknak is elmondja mindezeket. Így olvassuk ezt a 24. versben, akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Vagyis, hogy azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki engem akar követni, annak sok esetben ugyanaz lesz a sorsa, ami nekem volt. Az ő annak az életében is lesznek keresztek, lesznek szenvedések, és lesznek olyan próbatételek, amit legszívesebben elkerülnénk. Mert gyakran megtörténik, hogy berzenkedünk ez ellen, a szenvedés ellen. Meg szeretnénk úszni. És nyilván, hogy bizonyos szintig ez természetes emberi reakció, senki nem keresi a szenvedéseket, a próbatételeket. Van azokból éppen elég. De amikor jönnek, akkor nekünk is Jézus Krisztushoz hasonlóan, alázatosan meg kell hajolni, és ezt a keresztet valamiképpen felvenni. Olyan érdekes, testvéreim, hogy Jézus előre látta a szenvedéseit. És valószínűleg, hogy megkísérthette az a gondolat, hogy ússzam meg ezeket. Kérhetett volna 12 légiónyi angyalsereget, hogy szabadítsa meg őt. Vagy ott a Gecsemáni kertjéből is elfuthatott volna, elszaladhatott volna, még a keresztről is leszállhatott volna. Meg is kísértették ezzel, hiszen van reál hatalmat. Szállj le a keresztről! És tudjuk, hogy Jézus nem tette mindezt, hanem tökéletesen véghez vitte az Istennek akaratát. Kereszthordozás, amelytől nem tudunk mi sem sok esetben megszabadulni, hanem amely hozzátartozik a keresztény élethez. Ha Krisztust akarod követni, akkor nem piknikre indulsz, hanem jönnek komoly szenvedések és komoly próbatételek. Mi a kereszthordozás? Egyfelől így mondja, hogy tagadja meg önmagát az, aki engem akar követni. Miért fontos ez? Azért, testvéreim, mert hogyha megint önmagunkkal vagyunk tele, szép a magyar nyelv, ha önteltek vagyunk, akkor oda nem fér be Jézus Krisztus. Ezért van szükségünk arra, hogy önmagunkat így megüresítsük, és helyet készítsünk Jézus Krisztusnak. Másfelől pedig azt mondja, hogy aki engem akar követni, az vegye fel a keresztjét. Hogy önmagunkat megtagadjuk, az azt jelenti, hogy vannak olyan titkos, bűnös, emberi, vízszintes vágyaink, amelyek a kárhozat felé vezetnének bennünket. Vannak olyan vágyaink, emberi vágyaink, amelyek alapvetően az Istentől jönnek. De vannak olyan vízszintes, rossz irányba vívő vágyaink, amelyek felé, hogyha haladunk, elveszíthetjük az üdvösségünket. És akkor, mint hogyha azt mondaná itt Jézus Krisztus, hogy ezeket a vízszintes, rossz testi vágyaidat keresztül akarom húzni. És ez a kereszt, hogy jön Jézus Krisztus, és ha engedjük, akkor ő valóban úgy húzza keresztül az emberi vágyainkat, hogy abban érezzük, hogy az nekünk jó, és lelki gazdagodásunkra van. Aki engem akar követni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Ez a kép oda vezethető vissza, hogy akit elítéltek, keresztre ítéltek, annak a személynek kellett a saját keresztjét a vesztőhelyre vinnie. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus is így viszi a maga keresztjét. Kényszerítették az ilyen ember, hogy ő a maga keresztjét vigye a vesztőhelyre. Jézus Krisztus hogy fogalmaz? Ha valaki engem akar követni. nem kényszerít bennünket, nem kötelez. De ha engem akarsz követni, akkor tudd, hogy nem lesz gondmentes jövőd. Hány beszédet lehet hallani, amiben gondmentes jövőt ígérnek nekünk, hogy minden szép lesz. És aztán tudjuk, hogy ezekből az ígéretekből mennyi teljesedik be. Jézus Krisztus nem gondmentes jövőt, és nem gondmentes életet ígér nekünk, hanem örök életet. De ahhoz, hogy oda eljussunk, lesznek próbák, lesznek tövisek, de hozzáteszi, hogy noha ezek lesznek, én mégis melléd állok, és segítelek. Hogy nem kell nekünk ezeket a kereszteket, szenvedéseket egyedül hordoznunk. Jézus magáéról jövendőlt, szembevent vele, és nekünk is kell nyomdokaiba járva tudni ezeket megcselekedni, önmagunkat megtagadni, és a keresztet, a vállunkra mért keresztet felvenni. A másik, amiről jövendől, az maga a halál. Megjövendőli a halálát. És ez is érdekes, hogy Jézus Krisztus előre tudta, hogy ez is be fog következni. Tudta azt, hogy körülbelül még fél esztendő van hátra, 6 hónap, és be fog következni a halálom. Mi nem tudjuk, mennyi van hátra. 6 hónap, vagy 6 év, vagy 60 év, vagy talán annál is több. De azt tudjuk, hogy előbb vagy utóbb eljön földi életutunknak utolsó órája. És annyira nem mindegy, hogy hogyan zárul le ez a földi életút. Figyeljük meg, hogy a keresztény embert az nem elijeszti a halál, hanem a halálnak ténye sokkal inkább nevelő eszköz lehet a mi életünkre nézve. Gondoljunk bele, ha egy emberről megtudjuk, hogy rákos daganat van a testében, hogy az illető személy is tudja, hogy az orvosok megállapítják, hogy még 3 hónapon van, akkor az mennyire elijeszt, mennyire depresszióba esett, és mennyire elveszítheti az életkedvét. És Jézus Krisztus annak ellenére, hogy tudja, be fog következni, mit tesz? Felerősíti önmagát a szolgálatban, több mindent, sok mindent, sokkal több mindent megtesz. Arról is olvasunk, hogy ugyanakkor leül lakomázni a tanítványaival, énekelve mennek fel az olajfák hegyére, és így osztogatja szét önmagát mások felé. Tartalmasan próbálja még eltölteni azt a kevés időt, amelyben sok mindent átadhat másoknak. Nevelő eszköz. Nem tudjuk, hogy még mennyi van hátra, de mindazt, amit az Úristen a szívedre helyezett, azt valóban tud tartalmasan eltölteni. Tud önmagadat szétosztogatni. Tud mások számára örökséget hagyni, és nem földi örökségre gondolok, hanem lelki örökségre. Hogy annak idején édesapám vagy édesanyám, nagymamám vagy nagytatám ezt is ezt tanította nekem. Talán nem is szavakban, hanem az életéből olvastam le sok mindent, és így hagyhatjuk önmagunkat hátra, és azt az örökséget, amit ajándéképpen kaptunk az Úristentől. És a következő és utolsó dolog, amiről jövendül Jézus Krisztus, az az, hogy tudnélik 3. napra feltámad. Tudjátok, az itt a furcsa, hogy Jézusnak ezt a jövendőlését a tanítványok nem reagálják le. Mint hogyha szelektív lenne a hallásuk. Azt meghallják, hogy Jézus Krisztus szenvedni fog, hogy Jézus Krisztus keresztet fog hordozni, hogy meg fog halni, de amikor ezt a 3. jövendőlést mondja el, akkor a tanítványok ezt nem reagálják le. Mint hogyha nem is hallanák meg, amit Jézus mond. És tudjátok, mi is akkor, amikor így válogatunk az Isten szavai közül, az Isten ígéi közül, akkor annak mindig megisszuk az árát. Hányszor történik az meg, magamon tapasztaltam. Hogy az Isten, amikor mond egy olyan igényén keresztül, ami megsimogatja a lelkemet, ami vigasztaló, azt elfogadom. És amikor egy az egyben szembesít a hibámmal, a gyengeségemmel, akkor elfordítom a tekintetem, és elfordítom a szívem. Pedig így tudnánk igazán fejlődni. És így tudnánk igazán egyre előrébb haladni, hogy mondott valamit az Isten, hibámmal szembesített, kész vagyok abban azzal szembenézni, és kész vagyok azon változtatni. És tudnom kell, hogy nem egyedül fogom majd önmagamat megváltoztatni, hanem hívom őt, és az ő segítség által egyre inkább tovább fejlődhetek. Ezek a tanítványok nem hallják meg Jézusnak ezt a harmadik jövendőlését. És ennek mindig megisszuk az árát. Péter olyan módon issza meg, hogy tudjuk, hogy elárulja, megtagadja Jézus Krisztust. Tudjuk, hogy ott van nagyszombaton a lelkiismeret furdalás, a léleknek fájdalma a szívében, és aztán harmadnap is alig akarja elhinni, hogy Jézus valóban feltámadott. Pedig gondoljunk bele, ha meghallja Jézusnak ezt a harmadik kijelentését igazán, akkor talán másképpen telik el ez a három nap. Akkor nincs ott a lélek fájdalma, nincs ott a lelkiismeret furdalás, talán nem is árulja, nem is tagadja meg Jézus Krisztust. És akkor más lett volna a húsvétja is. Tudom, hogy azt a három napot végig kell várni, és aztán harmadnap úgy is feltámad. Mindig megisszuk az árát annak, ha szelektív a hallásunk, ha válogatunk az Isten szavai közül. Mert tudjátok, sokszor van az úgy, hogy nem is akarjuk meghallani az Istennek fájdalmas kijelentéseit. Része voltam egy olyan esetnek, ahol az édesapa azt mondta a gyermekének, hogy fiam, még egy kevés ideig játszhatsz a szobádban, de aztán menj, és készítsd el a házi feladatodat. Eltelt egy jókora idő, visszaérkezett az édesapa, és kérdezte a gyermeket, hogy elkészítetted-e a házi feladatodat. És a gyermek így válaszolt, hogy édesapám, itt nem így hallatszott. Tudnélik, hogy csak azt hallotta meg, hogy még játszhatsz. Aztán a mondat második fele, hogy utána menj és készítsd el a házi feladatot, az már nem jutott el a füléig. Sokszor ilyenek vagyunk mi, hogy a fogadó oldalon nem mindig úgy hallatszik, ahogy pedig az Isten mondja nekünk. Jézus Krisztus jövendő szenvedéseiről, haláláról és feltámadásáról. És végezetül még egészen röviden az utolsó mozzanatot szeretném kiemelni, azt, ahogyan Péter mindezt lereagálja. Azt mondja, hogy mentsen, Uram Isten, nem eshetik ez meg veled. Mint hogyha Péter szeretné átírni a forgatókönyvet. Mint hogyha Péter azt mondaná Jézus Krisztusnak, hogy nem jó a forgatókönyv. Ez nem történhet meg veled. Mentsen az Isten mindettől téged. És az az érdekes itt ebben a gondolatban, hogy olyan gyorsan váltakoznak a hatások Péternek a szívében. Hiszen figyeljük csak meg, az előbb még arról olvasunk, hogy a mennyei atya kijelentette neki, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És alig telik el néhány pillanat, és azt mondja neki Jézus, hogy most a sátán eszköze voltál. Távozz tőlem, sátán. Mert tudjátok, ennyire átjárhatóak vagyunk. És ennyire gyorsan váltakoznak a hatások a mi szívünkben is. Hogy egyik pillanatban még úgy érzem, isteni hatás alatt vagyok, és alig telik el néhány pillanat, és már a sátán eszközévé váltam valamiképpen. Mikor Vásárhelyre jártam ifjúsági bibliórákra, az egyik társunk mesélte el azt, hogy mennyire jó élmény volt, amikor egy úrvacsora vétel alkalmával különösképpen is átélte, hogy Jézus Krisztus valóban eltörli minden bűnét. Abban az imacsendben, ami az úrvacsora vétel előtt van, hogy igazán őszintén meg tudta vallani a bűneit, és abban a falatkenyérben és korgyborban látta és érezte a bűnbocsánatot és az örök életnek az ajándékát. Annyira jó élmény volt, meséli. Aztán visszaült a helyére, és figyelte, hogy az emberek sorban jönnek ki. És megakadt a szeme az egyik leányon, és másfele mentek a gondolatai. És úgy szégyelte magát, hogy ez lehetséges. Hogy egyik pillanatban még isteni hatás alatt vagyok, és következő pillanatban már másfele futnak a gondolataim. Ennyire átjárhatóak vagyunk. És ennyire szükségünk van arra, hogy éberek legyünk. és tartsuk zárva azt az ajtót, ami a sátán felé vezetne bennünket. Erre is kérni kell az Isten kegyelmét, hogy a jó hatásokban tartson meg, azért, hogy aztán, hogyha jön a rossz hatás, az nehogy túl növekedjen a mi életünkben és a mi szívünkben. A másik pedig, hogy ez a válasz, ez igazából kétféleképpen is magyarra fordítható. Az egyik, az így mondhatnám, hogy Péter állja hátam mögé. Mert igazából ebben a történetben Péter főnökösködni szeretne. Ő akarja megmondani, hogy hogy legyen és mint legyen, mi szabad és mi nem szabad, mi történhet meg veled, és mi az, amitől meg kell téged mentsen az Isten. Péter főnökösködni akar, hogy majd én megmondom a tutit. És akkor azt mondja neki Jézus Krisztus, hogy nem, nem, tessék a hátam mögé állni, és úgy követni engem. Ez is figyelmeztető, hogy sokszor én akarok erről menni, én mondjam meg, hogy mi hogy legyen, és aztán majd magam után ráncigálom Jézus Krisztust. Ez mindig félrevezetés. Így is fordítható, amit Jézus mond, hogy Péter, állj a hátam mögé. És a másik az valóban így fordítható, hogy távozz tőlem, sátán. Úgy, ahogy a kísértés történetben Jézus Krisztus ezt mondja az ördögnek, ugyanígy ezt mondja most Péternek is, hogy távozz tőlem, sátán. Pedig gondoljunk bele, Péter a féltőn szeretet vezérli. Félti a mesterét. Szereti őt. Nem akarja, hogy megtörténjen ez vele. Hát nem egy jó tulajdonság a féltőn szeretet? Amikor féltjük azt, aki drága a mi életünk számára. És mégis azt láthatjuk, testvéreim, hogy a féltőn szeretetnek van egy olyan formája, ami csapdává, és a sátán eszközévé válhat. Hány gyermek-szülő kapcsolatban lehet ezt látni, hogy a szülőkben ott van túlzottan a féltőn szeretet. Hogy nem csupán éretted teszek meg valamit, gyermekem, hanem helyetted is. És ez már nem jó. Amikor átvesszük a gyermeknek a feladatát, a gyermeknek a felelősségét, azt neki kellene elvégezni, de hagyjad csak, annyira szeretlek és féltelek téged, hogy majd elvégzem én helyetted. És ez úgy válik a sátán eszközévé, hogy az a gyermek nem tud önállósodni, és nem tud a maga talpára állni. Mert megszokta azt, hogy folyton jönnek a szüleim, és megoldják helyettem azt, amit pedig nekem kellett volna megoldani. Hogy hányszor látjuk ezt megint gyermekszülő kapcsolatban olyan módon, hogy annyira félti a szülő a gyermekét, hogy sehova nem engedi el. Hogy nehogy történjen veled valami, fiam. Nem engedi el sem kirándulásra, sem az osztálytársaival. És ennek az lesz a káros következménye, hogy amikor már felnő a gyermek, akkor kitör otthonról, és lehet már nem jön haza. Mert ezt tapasztalta, hogy a féltőn szeretet az egyszerűen megfojt engem. És abban nem tudok kiteljesedni. Harmadsorban tehát Péternek a példája áll előttünk. A hatásoknak a váltakozása, a jó hatás előtt nyissuk meg az ajtót, a rossz hatás előtt tudjuk azt bezárni. Ne akarjunk mi főnökösködni, hanem tudjunk a háta mögé állni, és vigyázzunk arra, hogy a féltőn szeretet az nehogy csapdává, és a sátán eszközévé váljék. Isten segítsen hát bennünket mindebben. Amen. Ígére válaszolva a 423. számú énekünk első verszakát énekeljük. A 423. számú énekünk így kezdődik, csak vezess Uram végig és fogd kezem.
Amen.
imádkozunk. Köszönjük neked, Istenünk, a végső igazságokat és a fentről jövő igazságokat, mert ezek azok, amelyek mélyen meghatároznak bennünket. Köszönjük neked az emberi eszközöket is, amikor test és vér próbálta elmondani nekünk ugyanazt, amelyet aztán te magad hitelesítettél, Istenünk. Olyan jó, amit már belülről hordozunk, ami tényleg a miénk, és arra építünk, hogy van Isten, hogy Jézus Krisztusban elküldte az ő szent fiát, hogy gondoskodását, oltalmát, kegyelmét ne vonja meg tőlünk, hogy nem csupán élet, hanem örök élet van benne. Hadd építsünk ezekre a végső igazságokra. Köszönjük neked azt is, Jézusunk, hogy jövendőlésedben bennünket is felkészítettél a jövendőre. Arra is, hogy a te nyomdokaidban járva a szenvedéssel kell számolnunk. Nem lehet mindent megúszni, sőt, önkéntesen is kell tudni nekünk a nehezebb utat választani, felvenni a keresztünket, nem lerázni, mert a kereszt alatt válunk azokká, akiké tenni akarsz bennünket. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz a mi végességünkre. Neked fél év volt még földi pályádból, nekünk ki tudja, de azt az adott időt hadd töltsük meg életörömmel, hiszen erre is teremtettél bennünket, és hadd töltsük meg szeretettel, szolgálattal, ebben a szolgálatban hadd osztogassuk szét magunkat, és köszönjük, hogy feltámadásodról is szóltál. Olyan jó lett volna, ha meghallják az egész kijelentést a tanítványok. Őrizd meg minket is a szelektív hallástól, mert akkor, amikor valamit elhárítunk, vagy nem figyelünk oda arra, amit pedig te elmondasz, amit te hangsúlyossá akarsz tenni, akkor mindig veszítünk, akkor mindig valami összetörik, akkor mindig veszélyeknek tesszük ki magunkat. És köszönjük Péter példáját is, benne a hatásoknak gyors ingadozását. Add Istenünk, hogy tárt szívünk legyen előtted, és zárt szívünk legyen a sátáni hatás előtt. Amikor pedig mégis jön, akkor tégy bennünket éberekké, és te légy legfőbb oltalmunk. Add Istenünk, hogy megtanuljuk, hogy nem mi vagyunk a főnökök, hanem alázatosan álljunk a hátad mögé. És add Istenünk, hogy akár a féltőn szeretet se váljon a sátánnak eszközévé, arra nézve, hogy jónak tűnő, de igazából romboló dolgokat vigyen véghez. Add Istenünk, hogy jól tudjunk szeretni, mi is azokat, akiket reánk bíztál. És ezzel a szeretettel ne tegyük tönkre, mert látod, hogy ez is lehetséges. A túlzott, féltőn szeretet kárt is tehet. Köszönünk neked, Istenünk, mindent, amire figyelmeztettél. Add Istenünk, hogy útra valóul vigyük magunkkal. Imádkozunk most különösképpen az elesettekért, a nyomorultakért, betegekért, fájdalomban, félelemben lévőkért. Légy támaszuk, és légy erejük az elkövetkezendő hét napjaiban. És kérünk Istenünk, hogy tartsd meg mindannyiunkat az igazság ösvényén. Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imádságunkban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, hogy meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretetszolgálati Perselyben márciusban összegyűlt 2070 lej az új akli templom építésére gyűjtöttünk a márciusi hónapban. Ebben a hónapban, áprilisban Pataki Boróka, 12 éves kislány, Pataki Levente Bogártelki lelkipásztor gyermeke súlyos hátgerinc műtétjének anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat. Ugyanakkor továbbra is hirdetjük, hogy aki fel szeretné ajánlani az adójának 2%-át, az még mindig megteheti, és kérjük azokat a személyeket, akik a régi űrlapot vitték el, hogy azt hozzák vissza, és az új űrlapot töltsék ki, ugyanis megváltozott az űrlap, és csak ezt az újabbat fogadják el. És ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy megérkezett az éjféli kiáltás, akik megrendelték, azok hátul az asztalnál átvehetik. Hitvallástételre készülve a 436. számú énekünknek mind a 4 versszakát énekeljük. A 436. számú énekünk így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Végezetül valljuk meg a mi hitünket. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Thank you. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Amen.